Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Köszöntöm Önöket, ez itt a Média 1. A vonal túlsó fején ezúttal Sükörs Miklós média kutatót köszöntöm, aki a Koppenhágai Egyetem kommunikációs tanszékének docense. Szervusz Miklós!
Szervusz, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Régről ismerjük egymást, úgyhogy maradunk a tegeződésnél. Több mint 5 évet töltöttél Hongkongban, úgyhogy van rálátásod bőven arra, hogy milyen a kínai világ, a kínai média, a kínai nyilvánosság működése. Azt hiszem, hogy érdemes erről beszélgetnünk. Annak ellenére, hogy az emberek fejében nyilván van egy alapkép, hogy hát Kína az egy ilyen sajtószabadság tekintetében nem épp a mintaországok közé tartozik, és akkor most nagyon szépen finoman fogalmaztam meg. Szóval, de először is kérdezném azt, hogy hogy kerültél te oda Hongkongba, hiszen nem egy olyan országról beszélünk, ahol azért olyan könnyen be lehet sétálni.
Én a Közép-Európai Egyetemen, a CEUN tanítottam, a politika-tudományi tanszéken, és egyszerűen egy álláshirdetést láttam a Hongkongi Egyetemen, ez a University of Hong Kong, egy kitűnő egyetem egyébként, mind a mai napig Ázsia legjobb egyeteme. A Journalism and Media Studies Center, a JMSA, az újságírás és média tanulmányok központja hirdetett egy tanári állást, és a családommal való konzultáció után egyszerűen beadtam a pályázatot. Pilis Csabán laktunk akkor, Klotildligeten, és a családi házunk emeletéről folyt a felvételi beszélgetés, és felvettek. Azt szólhatott mellettem, hogy amerikai egyetemen dolgoztam, ami a Közép-Európai Egyetem volt, és amerikai oktatási hátterem is van, tehát Amerikában tanultam. Másfelől viszont egy posztkommunista országban, egy volt kommunista országban dolgoztam, tanítottam médiapolitikát, politikai kommunikációt, médiával kapcsolatos tárgyakat, és ez a két dolog, a nyugati háttér, és az, hogy ismertem egy posztkommunista országot, ami nem Kína, tehát nem Kína specialista voltam, szólhatott így együtt mellettem, tehát megkaptam az állást, és utána felkerekedtünk, és kiköltöztem Hongkongba. Az érdemes elmondani, hogy Hongkong a Kínai Népköztársaság része volt akkor is, és azóta is az. 2008-ban mentem ki, 4,5 évig tanítottam kint egyébként pontosan, és hanem egy önálló régió volt a város, tehát tulajdonképpen egy kis városállam a Kínai Népköztársaságban, ahol több pártrendszer volt, sajtószabadság akkor, nem volt ugyan teljes demokrácia, tehát a hongkongi városi kormányt nem a pártok választották, hanem azt Pekinggel való megegyezés alapján választották ki, de mindenképpen egy liberális hangulatú hely volt. Ennek az volt az előzménye, hogy Hongkong tulajdonképpen brit gyarmat volt, egészen 1997-ig, amikor Margaret Thatcher és Deng Xiaoping tárgyalásai eredményeképpen visszaadták Hongkongot az anyaországnak, és a Kínai Népköztársaság, a kommunista Kína megígért, hogy 50 évig nem nyúlnak a kínai rendszerhez. Hagyják a többpártrendszert, hagyják a sajtószabadságot, a kapitalista berendezkedést, de ezt megszegték, hiszen az 50 év csak 2047-ben járt volna le, ezt megszegték, és a 2019-20-as diáktüntetések, demokratikus tüntetéseket leverték, ugyanúgy vérbe folytották, mint Magyarországon az 1956-os forradalmat a szovjet tankok, és azóta gyakorlatilag érvényesül, ha nem is az egypártrendszeri diktatúra, de nagyon erősen a kommunista párt akarata Hongkongban is. Tehát amikor én kint voltam, az még egy másik, demokratikusabb, szabadabb Hongkong volt. De a hallgatóim jelentős része egyébként a népi Kínából jött már akkor is, és újságírók voltak.
Milyen volt ott újságírókat tanítani egy olyan országban, ahol egyébként, hát ahogy mondtam is az előbb, a sajtószabadság ugye erősen korlátozott, tehát a központi üzeneteket kell alapvetően visszhangozni?
Hát magában a népi Kínában, a kommunista Kínában nincs sajtószabadság. Nagyon erős cenzúra működik az újságírásban, és propaganda. Erről érdemes külön beszélni majd. A Hongkongi egyetemen akkor a BJ, tehát a Bachelor of Journalism, a BA szintű újságírás hallgatóim, ők mind hongkongiak voltak, ők helyiek voltak, és a Masters szinten volt körülbelül a fele a hallgatóknak a kommunista Kínából, a másik fele egy része hongkongi, más része pedig nemzetközi ott. Hollandok, európaiak, ausztrálok, amerikaiak is voltak. Ami a népi kínaiakat illeti, hát őket arra trenírozták már a BA tanulmányaik alapján, hogy a párt akaratát kell transzmissziós szíként átvinni a médiában. Lényegében a mai kínai média működése a számunkra ismerős lehet a magyar történelemből, mert a Rákosi rendszer alatt a sztálini, lenini-sztálini médiarendszernek ugyanazok a sajátosságai érvényesültek Magyarországon, mint Mao Tse-tung alatt és ma Xi Jinping Kínájában. Csak egy csili-vili, technológiailag nagyon csillogó felszín alatt működik ez az erősen cenzurázott propagandarendszer. Tehát ez alapvetően különbözik az európai rendszertől, ami végül is a sajtószabadság elvére, és a felvilágosodásra megy vissza, tehát nagy szavakat kell használnunk, ki kell mondanunk, hogy ezek a felvilágosodással, a szabad elvűséggel kapcsolatos európai elvek, ami fontos a Montesquieu-i hatalmak elválasztása elve, hogy a bíróság, a kormány, a parlament, a média, ezek egymástól független hatalmi vagy szinte hatalmi ágak, ennek nyoma nincs Kínában. Mondom, a magyaroknak ez a sztálini Rákosi féle közvetlen kézirányítású párt propagandához köthető leginkább.
És ez a oktatásban is megjelenik? Tehát amikor újságírás, vagy akkor ott azért elmondják azokat az elveket, amiket egyébként mondjuk itt Európában is az újságíróknak elmondanak?
A népi Kínában a Xi Jinping gondolatot, tehát a szocializmus kínai sajátossággal gondolatot tanítják. Az, hogy be kell interjúvolni embereket, hogy ki kell menni a terepre, ezeket a technikai dolgokat ugyanúgy tanítják, mint a nyugati újságíróiskolában, de a sajtószabadság koncepciója nem él. Az, hogy az újságírónak autonómiája van, választásai vannak, ez nincs. Az újságíró egy eszköze a pártnak. Egyébként a sztálini, lenini sajtóirányításban az újságírás a párt legélesebb fegyvere. És ennek a lényege máig Kínában is így működik. De félreértés ne essék, a Hongkongi Egyetemen, amikor tanítottam, mi teljes akadémiai szabadsággal tanítottunk. A főnököm egy Amerikában, élete nagy részét Amerikában töltött hongkongi újságírónő volt, és amikor ő lemondott, egy amerikai vette át a tanszék vezetését. Több amerikai kollégám volt, indiai kollégám is volt, tehát ott mi teljesen nyugati típus újságírást tanítottunk. Hát egyébként azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a hallgatóink egy része visszamegy Kínába, és valamilyen módon érvényesíti a sajtószabadság elveit a maga kis köreiben, vagy megpróbál szabadabban beszélni.
Kínában a lapok vagy médiumoknak hány százaléka az, ami nem állami? Mert azért gondolom, van valamennyi olyan, nem?
Van, de százalékot nagyon nehéz mondani, inkább az elvet lehet mondani. Minél inkább politikai egy lap, egy médium, minél inkább a tartalmában politikai elemek, tartalmak vannak, annál erősebb a pártirányítás. Tehát a Cosmopolitannek, vagy a női lapoknak, a megfelelő magazinoknak a pártirányítása elhanyagolható, ezek vannak inkább magántulajdonban, és minél inkább közéleti kérdésekkel, parlamenti kérdésekkel, jogalkotással, nemzetközi politikával, történelemmel foglalkozó, tehát úgynevezett szenzitív tárgyakkal foglalkozik egy médium, annál inkább érvényesül a kínai kommunista párt befolyása. Nagyon sok médium egyébként konkrétan a kínai kommunista párt tulajdonában van, mások a szakszervezetek, a hadsereg tulajdonában, a hadsereg is kiad egy csomó lapot, kiadnak különböző állami szervezetek, városi tanácsok, a különböző térségi vezetők, a pártnak is van központi és regionális laprendszere, tehát ez egy hatalmas ország. 2-3-szor akkora a teljes Kína, mint az Európai Unió lakossága, tehát elképesztő a médiarendszer. Nem mondom, hogy sokfélesége, de mérete is. De, tehát ez a szabály annál cenzúrázottabb, és annál inkább alá van vetve a kommunista párt kontrolljának a média, minél politikaibb jellegű.
Van egyébként előfordul pártbírálat ezekben a lapokban?
Nagyon ritkán, és olyankor általában következménye van. Tehát például híres eset volt a 2000-es években egy földrengés, a szecsuáni földrengés, ahol rengeteg épület dőlt össze, és nagyon sokan haltak meg. És ezek után az újságírók bírálták azokat az építési hatóságokat, amelyek korrupt módon adtak ki engedélyeket nem biztonságos épületekre. És itt elsősorban az alacsonyabb szintű pártbizottságok felelőssége felmerült, és ott elszabadult az újság, ott nem egyszer elszabadultak újságok, ott nem egyszer utólagos cenzúrára került sor, tehát vissza is vontak kinyomtatott lappéldányokat, vagy visszavontak az interneten megjelent cikkeket. Egyébként előzetes cenzúrát tapasztalunk, tehát eleve csak megbízható káderek kerülhetnek, fontos újságírói állásokba, szerkesztői állásokba, tehát sokkal jellemzőbb az előzetes cenzúra. Tehát a válasz nem jelenhet meg párt kritika, minél magasabban van valaki a párt hierarchiában, annál kevésbé jelenhet meg. Helyi pártemberek korrupciójáról megjelenhet, főleg Xi Jinping indított egy korrupcióellenes kampányt is, ahol nagyon sokszor fölülről támogatják az alsó szintű korrupcióval szembeni fellépést. Csak hát persze ez egy biztonsági szelepként funkcionál csak, hogy a rendszer erősödjön attól, hogy a kiskirályok hatalmát csorbítják, de a nagy királyok a legkorruptabbak a kommunista párt tetején, mint maga Xi Jinping és családja, természetesen bírálhatatlanak.
Aki ezt megteszi, arra automatikusan börtön jár?
A sajtóban soha nem teszi meg, mert a cikke nem jelenik meg, a műsorát nem adják le, el sem készítheti, vagy ha igen, az fennakad. Maga a cenzúra is több szintű Kínában. A médiáról már beszéltem, de a közösségi médiában is egyrészt úgynevezett szuverén médiarendszer működik, tehát bármikor lekapcsolható az internet a nemzetközi hálózatról. Oroszország egyébként Kínától vette át a szuverén internet elképzelését, és ez megjelent Magyarországon is már.
Ugye szoktak emlegetni, úgyhogy a kínai, nagy kínai tűzfal, ugye?
A nagy kínai tűzfal, a nagy kínai fal mintájára. Ez azt jelenti, hogy bármikor egy gombnyomással a kínai internet tere leválasztható a globális internetről, mert azok a kapuk, ahol a gerinchálózat csatlakozik a kínai és a nemzetközi gerinchálózat, ez közvetlen állami és pártirányítás alatt áll. De a közösségi médiában bizonyos kulcsszavakat nem is lehet leírni, tehát nem utólagos eltüntetés, cenzúrázás működik, hanem amikor a kínai jelet, a kaligrafikus jelet beírod a komputereden, nem jelenik meg a képernyőn, tehát nem lehet posztolni. Már előzetes cenzúra, előzetes technológiai cenzúra működik. Ha mégis valami átmegy, például úgy, hogy a karakterben, kínai karakterben egy vonalat, egy vonást az ember másképp üt, ez annak felel meg, mint hogyha magyarul vagy latin ABC-vel szándékosan elütnénk egy betűt, akkor a poszt kimehet, de azt utólag cenzúrázzák. De a kérdésedre válaszolva, hogy mi történik, ha valaki kritikát közöl, akár a médiában újságíró, akár magánemberként a közösségi médiában, ez az egész cenzúrázott propaganda rendszer, a terror, a megfélemlítés mindent átható légkörében működik. Tehát, hogyha csak kis dolgot kritizálsz, akkor úgynevezett teázásra hívnak be a helyi biztonsági szolgálat emberei, ez a magyar ÁVÓ-nak, vagy a román szekuritáténak felel meg, vagy a NDK-s sztácinak. Súlyosabb esetben természetesen ítélet nélkül bentartanak, vallatnak, még súlyosabb esetben megverhetnek, a legsúlyosabb esetekben pedig eltűnnek az emberek, és hónapokkal később jelennek meg, és nem akárkikről van szó. A vezető üzletemberek, Jack Ma, az Alibaba alapítója például túl messze ment a kínai bankrendszer és a kínai gazdaságpolitika kritizálásában, hónapokra eltűnt, és érdekes módon sokkal kisebb mellénnyel, kisebb hanggal jött vissza, de sportolók, teniszezők, színésznők is eltűnnek, és átnevelés után kerülnek elő. Hát és vannak esetek, amikor az emberek nem kerülnek elő, hanem valószínűleg kényszermunkatáborban vagy börtönben vannak, vagy még rosszabb esetben az életüket is elvesztik. Tehát gyakorlatilag az történik, mint Navalnyival. egy Nobel-békedíjas kínai ellenzéki, Lia Xiaobo meg is halt a börtönben, ugyanúgy, mint Navalnyi. Tehát az oroszországihoz hasonló, vagy annál, azt kell, hogy mondjam, szisztematikusabb terror megfélemlítés működik. Tehát ezt az egész cenzúrát, propagandát annak a légkörében kell elképzelni, mint Magyarországon 1951-ben vagy 52-ben.
Nagyon sok kínai termék van Európában. Itt az én asztalomon is van kínai telefon például, de hát ugye vannak laptopok is, amik például kínai márkájúak, aztán vannak különböző online szolgáltatások, vagy mondhatnánk ugye ezeket a lakossági körben is népszerű ilyen házi kamerákat, amiket használnak. Mennyire vagyunk kitéve annak, hogy egyébként itt minket Európában ezeken keresztül, vagy lásd akár a TikTok, ugye, ami szintén kínai hátterű, megfigyelnek, felhasználják ezeket az adatokat, amiket így megszereznek.
Amit most mondok, azt nem én találom ki, hanem technológiai szakemberek vizsgálatai alapján a nyugati világban teljesen adottnak fogadják el. Három területre vonatkozik a kritika, az egyik az általad is említett TikTok. Tehát a TikTok egy kínai vállalat, aminek az adatbázisa Kínában van. Minden adat, amit a TikTok gyűjt, Pekingben a kommunista párt kontrollja alatt álló vállalati és titkos szolgálati adatbázisokban hozzáférhető. Tehát a TikTok használatát ezért nagyon sok nyugati ország korlátozza. Egyébként én magam is a Koppenhágai Egyetem tanáraként a dán állami alkalmazott vagyok, és nem szabad a egyetemi gépeinken TikTokot futtatni. Sem a laptopon, sem, ha valakinek esetleg van, nekem nincs egyetemi mobiltelefonunk, de van olyan kolléga, akinek van, nem szabad TikTokot rátennünk, és ezzel nagyon sok nyugati ország így van. Amerikában a kongresszusban is tiltja a TikTok használatát, teljesen erről folyik a politikai vita. A másik vállalat a Huawei, amelyről nagyon sok szó van, hogy szintén titkos adatgyűjtést folytat, a szoftverrel továbbít Kínába adatokat, és ez annak fényében különösen érdekes Magyarországon, hogy a 4G cég mobil, informatikai és digitális hálózati piac építési együttműködést kötött most a kínai elnök magyarországi útja alatt. Tehát egy több országban betiltott vállalattal, vagy korlátozott vállalattal épít ki Magyarország stratégiai együttműködést. És a harmadik terület azok a kamerák, ahogy említetted, például a térfigyelő kamerák, az a kínai gyártmányú térfigyelő kamerákkal kapcsolatban fogalmazza ezt meg sok technológiai szakember, hogy ezek is adatgyűjtésre alkalmasak és adattovábbításra alkalmasak Kínába.
És ezt meg is teszik vajon? Tehát hogyha mondjuk az ember vásárol otthonra magának akár egy ilyen kis biztonsági kamerát, azzal figyeli a kertjét, mondjuk akkor mennyire valószínű az, hogy ezzel lehallgatják?
Nem hiszem, hogy erről volna szó, bár erről nem tudok véleményt mondani. Inkább itt a térfigyelő kamerákról van szó. Tehát Kínában egy totális megfigyelő államot alakítottak ki, erről még nem beszéltünk. 600 millió térfigyelő kamerát helyeztek el nagyvárosokban, kisvárosokban és településeken. Tehát a nagyvárost azt 10 millió fölött kell elképzelni Kínában. 10-20-30 milliós városokat, tehát egy 2 milliós város az kisvárosnak tűnik. Tehát az úgynevezett digitális totalitarizmus többek között ezt jelenti, hogy minden nyilvános teret, városi teret megfigyelnek térfigyelő kamerákval, amihez arcfelismerő szoftvert kötöttek. Tehát egy ember, egy kínai állampolgár vagy turista, ha mi külföldiként Kínába megyünk, pontosan követik a hatóságok, hogy merre megyünk az utcai képfigyelésen keresztül. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a kamerák továbbíthatnak Magyarországról, Európából, vagy a nyugati világból, vagy bárhonnan a világban információt Kínába, ez elsősorban a térfigyelő kamerákra vonatkozik.
Hát az, hogy itt járt az elnök, ugye önmagában is érdekes, de ahogy ez a magyar médiában megjelent, ezt is te figyelted, hogy mi volt ennek a média reprezentációja, mondjuk így. Mi volt az összbenyomásod?
Ez a folyamat a kínai kommunista párt, Xi Jinping elnök és az Orbán rendszer, a NER között nem most elkezdődött. 2024-et írunk, a NER 2010 óta van hatalmon, tehát konkrét adatok vannak arra, hogy 2010-ben már az ORTT fideszes média szakértője, tehát a régi országos televízió testület fideszes tagja, Tircs Tamás, Pekingben járt, és eszmecserét folytatott a kínai kommunista párt propaganda felelőseivel. Ez csak azért érdekes, mert arról az időről van szó, konkrétan Orbán első kétharmados győzelme után a NER megalapításának az időszakáról van szó, amikor a máig hatályos médiatörvényt írták Magyarországon. Azt a médiatörvényt, aminek alapján a közmédia képviselőit és a felügyelő szervezet vezetőit a Fidesz választja ki sok évre leválthatatlanul, és ami gyakorlatilag a gerincét, az alapját jelenti a mai propagandarendszernek, az orbáni propaganda államnak. Tehát én megkockáztatom azt a felvetést, hogy 2010-ben, amikor az antidemokratikus médiatörvényt írták Magyarországon, amit az egész demokratikus világ kritizált az Európai Uniótól a Velencei Bizottságig, itt mintának használhatták a kínai médiafelügyeletet is. Azt, hogy leválthatatlan propagandistákkal kell a közmédiát teletömni, vagyis a közmédiát át kell alakítani propaganda médiává, állami propaganda médiává. Tehát ez a folyamat már 2010-ben elkezdődött, és aztán, ahogy a kereskedelmi médiát átalakították egy részét, a TV2-t és másokat, propaganda médiává, ahogy a KESMA, a sajtó és médiabirodalom létrejött, ezek mind-mind autoriter, tekintélyelvű, diktatórikus média rendszerre utalnak. Nem feltétlenül konkrétan a kínai modellre, de a kínai, az orosz, az észak-koreai és más iráni államközpontú cenzurázott médiarendszerekre. Tehát röviden arról van szó, hogy a nyugati médiarendszerek szabad médiarendszerek, demokratikus médiarendszerek. Magyarországon egy kettős médiarendszer működik, aminek az egyik része a propaganda média elvén működik, a felsorolt országok, Orosz, Kína, Észak-Korea, Irán elvén működik, a másik egy szabad, nyugati, demokratikus médiarendszer, itt a független médiumokról van szó, tehát ezek egymás mellett működnek. Tehát a válasz a kérdésre az, hogy itt egy hosszú folyamat zajlik, aminek alapján a NER egy diktatórikus propagandarendszert alapított ki, és itt Oroszország mellett Kína volt a másik mintaadó.
Most tartunk egy kis szünetet, és aztán rögtön jövünk vissza Sükörs Miklós média kutatóval, a Koppenhágai Egyetem kommunikációs tanszékének docensével. Innen fogjuk tehát folytatni a kínai témával.
Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Továbbra is a média egyet hallják, vendégem pedig Sükörs Miklós médiakutató, akivel a kínai médiarendszerről és a szakértünk által totalitárius digitális megfigyelő rendszerként.
Digitális totalitarizmus vagy totális megfigyelés, ezek mind jó szó, mind jó kifejezés.
Igen, szóval erről beszélgetünk, hogy milyen megfigyelő rendszerek vannak Kínában, és hogy egyébként milyen a médiarendszer, illetve itt a magyarországi látogatás megjelenéséről a magyar médiában. Ugye ott hagytuk abba, hogy milyen hasonlóságokat láttál Miklós itt a magyar rendszerrel kapcsolatban, hogy hogyan hatott ki a kínai rendszer esetleg a magyar médiatörvényre, illetve a médiaszabályozásra, akár ugye a KESMA-t is emlegetted. Aztán ugye szóba került ez a lehallgatás, az arcfelismerés kérdése, de az nagyon érdekes szerintem, egyáltalán hogyan alakult így, hogy ez a megfigyelő, ez a sajtószabadság szempontjából korlátozott világ, ez minden akadály nélkül működni tud, tehát a nép ezt tűri, nem lázadt föl ellene, pedig hát vannak jó sokan, hogy ezt megtegyék.
Kiváló kérdés, és a válasznak két fő része van, az egyik a gazdasági növekedés, a másik a kínai kultúra, a történelmi gyökerű kultúra. Ami a gazdasági növekedést illeti, Kína két nemzedékkel ezelőtt egy szegény agrárország volt. Az 50-es, 60-as években mezitlábas, földművesek, kisgazdák, háztáiztak és rist vetettek a földön, akár bivajjal szántottak, és a két nemzedék alatt a Kína ehhez képest a világ második szuperhatalmává vált, fejlett technológiával, űrpolitikával, biotechnológiával. Tehát a világtörténelemben példátlan gazdasági, anyagi fejlődést biztosított a polgárainak. Tehát ezért széles legitimációval, elfogadással, támogatással rendelkezik a kínai kommunista párt. Ez az alapja a biztos növekedésnek és a biztos, biztonságos politikának, tehát hogy a Tiananmen tér 1989-es diák és munkás lázadás óta nincs jelentős lázadás Kínában, Hongkongot kivéve, amiről már volt szó.
Azt mondod, bocsáss meg, hogy a gazdasági jólétnek köszönhető az, hogy nem lázadnak föl, ha nem így lenne, akkor lehet, hogy ez már másképp lenne?
Ez az egyik része a dolognak, tehát itt konkrét húsvét emberekről van szó, barátaim vannak Kínában, akik masterst végeztek mondjuk a pekingi egyik egyetemen, és ugyanolyan középosztályi értékeket vallanak, mint a nyugati középosztály, a szüleik pedig segédmunkások, vagy szántóvető földművesek voltak, írni, olvasni éppen, hogy tudó emberek, tehát elképesztő gazdaság, elképesztő társadalmi mobilitást is jelent mindez. Tehát nem csak egyszerű gazdasági növekedésről van szó, hanem két, vagy akár egy nemzedéken belüli hihetetlen hegy társadalmi előrejutásról, műveltségről, szakmai előrejutásról. Tehát ez a dolog egyik része. A másik része társadalmi kérdés. Itt a konfucianizmusról kell beszélni, ez a kínai társadalom alapértékeiről. A nyugati társadalom nem vallásos társadalom már, vagy egyre inkább szekuláris társadalom, és hát lényegében itt a jogok társadalmáról beszélünk, ami visszamegy a francia felvilágosodásra, és a felvilágosodásra általában, és a francia forradalom hármas jelszavára, szabadság, egyenlőség, testvériség. És mindezek mögött egy nagyon régi európai társadalom és eszmei fejlődés áll. Muszáj, tehát a kérdésedre válaszolunk, hogy miért annyira stabil a kínai egypártrendszer, muszáj a kínai kultúráról és kínai civilizációról is beszélni. Hiszen ez egy másik civilizáció. Nem csak arról van szó, hogy egy másik ország vagy birodalom, hanem a nyugatitól függetlenül fejlődő civilizáció, ami egyébként bizonyos értelemben mélyebb gyökerű a nyugatinál. Attól függ a nyugatit, honnan kezdjük számítani, a zsidó egyisten hittől, az egyiptomiaktól, és aztán a görög-római kultúrát is belevesszük, ugyanilyen mély gyökerekkel rendelkezik a kínai társadalom. Nem tudom elkerülni, hogy egy szót ne beszéljek a két civilizációról a válaszul a kérdésedre. Tehát amikor mi a nyugati felelősségről beszélünk, például a politikai felelősségről, ez a felelősség felfogás nagyon mély gyökerekre nyúlik vissza, ez Antigonéra nyúlik vissza, a görög dráma hősre, aki azon filózik, hogy eltemetheti-e a diktátor király parancsa ellenére a családtagját. Tehát az egyéni felelősség nagyon hangsúlyos a nyugati kultúrában. A római jog. Nem gondolkozunk arra, hogy a római jog keretei között élünk mind a mai napig. A jogászok a jogi karokon latinul tanulnak. Az orvosaink latinul tanulnak az orvosi egyetemeken. A hétköznapi kifejezéseink között egy csomó görög kifejezés és latin kifejezés van. És mindezek aztán a reneszánszban megerősödtek, a humanizmusban így született a felvilágosodás, és a mai kultúránk, a jogi kultúránk, az alkotmányunk, az alkotmányos berendezkedésünk, a liberális demokráciák, ennek a 2000 éves nyugati fejlődésnek az eredményei. Kínában mindez eltérő utat járt be. Nem, hogy felvilágosodás nem volt, meg francia forradalom, nem volt görögség, és nem volt Róma. Itt konfucianizmus van, buddhizmus és taoizmus, három vallás, amiből kettő saját fejlesztés, a konfucianizmus és a taoizmus. Ami a kérdésre vonatkozik, a konfucianizmus egy Konfucius nevű kínai filozófus tanításai nyomán a közösség értékeit hangsúlyozza. Tehát míg Európában a szabadság értékei, az individuum értékei nagyon hangsúlyozottak, Kínában a közösség az első számú érték. A feleség felelőssége a férjért, a a tanár felelő, bocsánat, a férj, mint vezető, és felelőssége a feleségért. A tanár, mint vezető, és felelőssége a diákokért. A politikai vezető, a császár, felelőssége az alattvalóért. Tehát hagyományos párokba rendeződik a konfucianizmus, és a fő érték a biztonság, a változatlanság, a megfelelő szerepeknek való megfelelés. Tehát ez is, és a konfuciánus ideológia és a kommunista ideológia érdekes módon ötvöződött ma a mai Kínában. Tehát ez egy olyan kommunizmus kínai speciális vonásokkal, amiben ötvöződik a konfucianizmus rendszeretete és a kommunista előremutató, pártos, haladó ideológia. Bocsánat a hosszú válaszért, de ez az igazi gyökérzete a kulturális válasznak.
Az érdekel engem, hogy egyébként milyen irányba megy, ez még jobban fog fokozódni, tehát a következő időszakban még több kamera, még több megfigyelés, még több kémkedés az állampolgárok iránt, vagy ez stagnál, esetleg enyhülhet ez az egész.
Az európai felfogás szerint, a nyugati demokratikus felfogás szerint az állam a közösség szolgája, a társadalom szolgája. A kínai felfogás szerint az állam utat mutat a társadalomnak, és kézben tartja a társadalmat. Tehát a megfigyelést, ezt a kreditpontokat, azt, hogy a társadalmi pontozás zajlik, hogy viselkedsz nyilvános térben, köpködsz-e, a rágódat kiköpöd-e, vagy a biciklit rossz helyre parkolod, esetleg lop a kisfiad egy csokit a boltba, és ezekért rossz pontot kapsz a társadalmi pontrendszerben, ezt a társadalom nagy része elfogadja, mert a rend jelképét, a rendfenntartás biztosítékát látja benne. Nem úgy fogja fel, mint a nyugatiak, hogy itt szabadságunk beáldozása zajlik. Tehát alapvetően pozitívan fogja fel a kínai társadalom nagy része ezt. Az elemzők szerint, ha a gazdasági fejlődés megtorpan, vagy gazdasági visszaesés tapasztalható, akkor várható végül is társadalmi hát lázadás, éjséglázadás, vagy legalábbis tüntetések, de erről nincs szó, vagy legalábbis nagy mértékben nincs szó. Helyi ellenállásról szó lehet, de nincs szó arról, hogy mély repedések mutatkoznának a kínai társadalomban.
Bár gondolom, hogyha egyébként ez a média háttér nem annyira őszinte, akkor mondjuk egy gazdasági problémával sem biztos, hogy egyetlen szembesül egy átlag állampolgár.
Ez is így van, és ez ugyanakkor a törékenysége is lehet a rendszernek, mint minden diktatúrának, ami csak a vágyott képet mutatja, hogy túlzottan elválik a valóságtól. Tehát ez a kockázata a cenzúrázott médiarendszereknek, szemben a szabad médiarendszerekkel.
A napokban ugye az MTVA egyik riportere, munkatársa, és ezen kívül Bencsik András is nyilatkozott a kínai egyik kommunista csatornán. Erről mi a véleményed?
Hát ezeknek a propagandistáknak, a NER propagandistáinak egy része még régi kádárista, kommunista, újságíró és propagandista volt, tehát egyrészt az a véleményem, hogy összenő, ami összetartozik. Másrészt fiatalabb és ma lett propagandista, de az az elv, ahogy a közmédiának nevezett állami propaganda rendszer, az MTVA működik, vagy a Kesmalapok, vagy a TV2, az ugyanaz az elv, ahogyan a kínai vagy orosz propaganda működik. Állami üzeneteket továbbítanak, megírt cikkeket közölnek, ugyanaz jön le minden fórumon, vagy csak ha nem annyira fontos, akkor a különböző platformokon az adott célcsoportoknak megfelelő változata jön a propagandának. Tehát ez ugyanaz a propaganda elv, amit még tulajdonképpen Mao, a mai Xi Jinping média előtt a maoi propaganda, azelőtt a sztálini, azelőtt a lenini, azelőtt a bolsevik rendszer közvetített, vagy egy távolabbi rokon, ki kell mondani, a harmadik birodalom, a náci Németország propaganda rendszere is ebbe a propaganda családba tartozik, ebbe a tágabb propaganda családba tartozik. Tehát amikor az MTVA vezetője, Pap Dániel, aki egyébként hírhamisító is volt, aláír a magyar közmédia és a kínai kommunista párt propaganda osztálya között és televízió állomásai között hírcserét, közös gyártást, közös műsorokat, technológiai együttműködést, akkor azt kell mondani, hogy a propaganda megtalálta a párját. Ugyanúgy, mint hogy Xi Jinping a Magyar Nemzetbe írt vezércikket, tehát ez ugyanolyan, mint amikor a Kommunista Népszabadságba, vagy Magyar Népbe, a Rákosi-féle Magyar Népbe ír egyik pártfőtitkár vezércikket a másik kommunista ország pártlapjába. Tehát tulajdonképpen itt a magyar média viselkedése nem a kádári, hanem a sztálini, tehát a Rákosi-féle propagandára megy vissza, ahhoz hasonlít.
A látogatásnak a te értékelésed szerint milyen eredménye volt, és ez mennyire lett a magyar médiában föltárva őszintén teljes körön?
Hát, tehát eddig most arról beszéltünk, hogy a látogatás körül, vagy azt megelőzően is milyen együttműködések születtek a média területén, tehát ez nyugati szemmel elképesztő, ami történik, hogy K.L. Csaba kormánybiztos a közös filmgyártásról állapodik meg a kínai kommunista párt propaganda osztályával, tehát egyszerűen ez egy NATO-tag, EU-tag, Magyarország, egy nyugati Magyarország szempontjából felfoghatatlan, tehát itt a nyugat elárulása zajlik ideológiai szempontból, ugyanúgy, mint amikor Orbán Viktor hallgatja a MOL torony felső szintjén az éttermében Xi Jinping kínai elnök eszmefutatásait a kínai kommunista párt vezetési stílusáról, és bólogatva hallgatja, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy igen, mi ezt nyugaton másképp gondoljuk, itt a szabadság, a törvényesség, a hatalmak elválasztásának nyugati elvét valljuk. Tágabban nyilván közgazdászokat kell megkérdezni. Én úgy ítélem meg, hogy itt a globális geopolitikai nyomulásban Kína hídfőállásként használja Magyarországot az európai piacra való bejutáshoz. Akkumulátorgyárak, elektromos autógyárak építése zajlik. A Belgrád-Budapest vasútvonal arra szolgál, hogy a Görögországban kipakolt, már Kína által megvett kikötőkbe lepakolt kínai árukat Nyugat-Európába szállítsák. Tehát, hogy itt Kína gyarmatosításának, Kína stratégiai érdekeinek a kiszolgálása zajlik. Én ezt nem tudom másképp értékelni, mint nemzetárulásnak, és ezen túl az Európai Unió értékeinek, gazdasági és politikai értékeinek az elárulásának, és még tágabban pedig a nyugati civilizációs értékek elárulásának is. Tehát egy háromszintű árulást látok az Orbán kormány részéről.
És figyelted, hogy a nyugati sajtóban foglalkoztak rá a látogatással? Volt ennek valamilyen média visszhangja?
Abszolút volt, de elsősorban az elektromos autók piacával kapcsolatban, és itt a franciaországi Xi Jinping látogatással is ez összefüggésben van. Tehát lényegében Szerbiával együtt Magyarországot a kínai stratégia érdekek kiszolgálójának látják. Az az érdekesebb, hogy Magyarország EU-tag, tehát minden politika, mozdulat, akció, amit Magyarország tesz, az az európai piac megnyitását is jelenti. Egyébként az állampolgársági kötvények, a letelepedési kötvényekre is utalhatunk, amikor a Rogán-féle biznisz, hiszen ezek magánzsebbe ment az a horribilis pénz, amivel Magyarország Európai Uniós letelepedési engedélyt adott üzletembereknek. Itt orosz, közép-ázsiai üzletemberek mellett kínai családok betelepítése is zajlott. Tehát a gazdasági és média térfoglalás mellett állampolgársági területen is trójai falóként ad lehetőséget az Orbán kormány a kínai érdekek belépésének az Európai Unióba.
Tud valamit tenni? Bármit egyébként az Európai Bizottság, Európai Parlament itt ez ügyben, vagy igaziból itt ennyi, hogy megjelennek ezek a vélemények, és aztán megy tovább minden?
Hát itt több területről van szó, az elektromos autógyártással kapcsolatban dömping vádak vannak Kínával szemben. A média és filmügyekben ezek magyar hatáskörben meghozott döntések, vagy együttműködési nyilatkozatok egyelőre a magyar kormány és a kínai kormány között. Ez nem az Európai Unió ügye, itt ez egy belpolitikai kérdés, amíg a NER van, addig valószínűleg ez fog előre menni tovább. A nemzetközi kapcsolatok tudományában van egy olyan tétel, hogy a békekötéseknél, nemzetközi együttműködésben a demokráciák működnek együtt legjobban a demokráciákkal, és demokráciák nem szoktak egymással háborúzni. Ugyanígy meg lehet fogalmazni, hogy a nemzetközi kapcsolatokban a diktatúrákkal vannak a legjobb viszonyban. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt időszakban milyen államelnökök jöttek Magyarországra, a diktátorok nagyon erősen felülreprezentáltak. A minap érkezett néhány különbséggel Xi Jinping kínai elnök mellett a volt iráni elnök titokban Magyarországra a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. Előtte pedig egy-két évvel az összes közép-ázsiai diktatúrának a vezetője Türkmenisztántól, Üzbegisztánig és Kirgisztántól, Kazasztánig Magyarországra jött Orbán hívására. Tehát itt a türk tanácsadón keresztül is nagyon sok ázsiai diktatúrával barátkozik közelről az Orbán kormány. Tehát nyoma nincs annak, hogy mi egy EU-s tagállam volnánk, és ide nyugat-európai államelnökök jönnének, vagy az amerikai elnök, ide inkább a kínai elnök és közép-ázsiai diktátorok jönnek.
Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a Média Egyben. Azt hiszem, hogy átbeszéltük a legfontosabbakat.
Köszi szépen, én köszönöm.
Ez volt a Média Egy, mára Sükörs Miklós médiakutatót hallották, a Koppenhágai Egyetem kommunikációs tanszékének docensét, aki egyébként 5 éven át Hongkongban élt. Egy hét múlva ismét jön a Média Egy, visszahallgatható az adás a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják ezt a beszélgetésünket. Szalai Dániel megköszönjük a figyelmüket, iratkozzanak fel a hírlevelünkre, media1.hu/hírlevél, egy hét múlva pedig ismét jövünk. Viszont hallásra!